Könyvajánló következik. Középkori krimi a Bártvai Füves asszonnyal. Mert hogy tervezett szerint, vagy elképzelés szerint egy regény folyam, vagy egy többrészes sztori láncolat indulhat a Bártfai Füves asszonnyal. Ennek az első darabjáról fogunk beszélgetni Papp Noémi íróval, aki itt van a telefonvonalunk túlsó.
Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt!
Jó reggelt, kívánok!
Na, ez ugye az az Ezüstpénz titka című...
Átka,
bocsánat, című regény, amiről szó van. Ugye alul látszik ez a Bártfai Füves asszony megjelölés, meg az egész könyv illusztrációja, meg minden, meg hát nyilván a főhős is az. Honnan jött ez az ötlet, és hogy készült a könyv?
Hát most már mondhatom, hogy 2 éve jártam Bártfán. Ez egy egynapos kirándulás volt, és amikor kijöttem a Szent Egyet templomból, akkor hát egy ilyen kisebb sok hatás alá kerültem, mert templomban mutatták nekünk, hogy a 19. században, amikor Szent Imre renoválta és újjáépítette, akkor megtalálták Mátyás királynak az eredeti templom kapuját, amit azóta ki is állítottak, tehát meg lehet nézni.
Aha.
És még számos olyan dologról meséltek nekem ott, ami hát azt mondtam, hogy ez egy regénybe kívánkozik. Utána következett egy kisebb kutatómunka, történészekkel és numizmatákkal beszéltem, mert az nagyon gyorsan kiderült számomra, hogy Mátyás királynak a pénzügyi reformjai nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Bártfa abban az időben az egyik leggazdagabb szabad királyi városnak számított. És ezek a pénzügyi reformok, illetve az, hogy Mátyás király újraverette a pénzeit, és azon megjelent egy új éremkép, a Madonna, az nekem különösen fontossá vált. De önmagában egy regényt pénzügyi reformokról, adózásról, ami Mátyás királyban idején is nagyon bonyolult volt, nem lehet írni, az egy tanulmány lett volna, és színesíteni kellett, és akkor jött az ötlet, hogy engem nagyon érdekelnek a gyógynövények, akkor legyen a főszereplő egy füvesasszony, aki egy krimiszába is bekapcsolódik, a hóhér, ami Bártfának egy fontos szimbóluma, ugye pallos joggal rendelkezett. Most is ott van kint egy hóhérszobor, bárki oda mehet egy jó Instagram posztot.
Állít a külön gyóntató helye volt a hóhérnak a templomban.
Igen,
nem
igen.
Ez a...
Igen,
ne viccelj.
De az a baj, hogy nagyon sok negatív sztereotípia kapcsolódik a hóhér alakjához is. Tehát az emberek azt hiszik, hogy ő nem mehetett templomba, de mehetett, hívő ember volt. És ez a legértékesebb darabja a templomnak egyébként ma is, ez a hóhérpad, amit meg lehet nézni. Ez volt a legközelebb az oltárhoz, a többi hívő embertől el volt különítve, de ő ugyanúgy bement is.
Ja, és tehát el volt különítve, mert ugye az attól függ, nyilván kultúrkör függő is, de nagyon sok ilyen reneszánsz korabeli város van Európában, ahol konkrétan ugye még a városfalon kívül volt a lak, a hóhérlak, és teljesen elkülönítették őt mindenkitől. Úgyhogy ezért gondoltam ezt. Tehát lehet, ezért kapcsolódik ez a negatív konnotáció.
Lehet, de egyébként Salzburgban van, a várból szokták mutatni, hogy ott lakott a hóhér, egy ilyen kihagyatlan mezőn. De az egyébként nem is a hóhérlak, csak az ilyen városi legenda elindult, és aztán kiderült, hogy a hóhér ugyanúgy a városban lakott. De
egy-két eurót így lehet beszedni nyilván a turistáknak.
Hát igen, a gyanútlan turistának bármit el lehet mesélni. Én azért törekedtem arra, hogy a hóhérak megítélése megváltozzon, mert...
Mivel, az is csak egy meló.
Igen, és nagy anatómiai ismeretekkel rendelkeztek, tehát számos hóhérról tudjuk, hogy őket hívták mondjuk az erdélyi fejedelem, amikor nagyon beteg volt, akkor a lőcsei hóhért hívatta el, hogy gyógyítsa meg.
Aha.
Tehát itt Bártfán is a hóhérnak nagyon nagy szerep jut abban, hogy az emberi testet ismeri, akár a nyomozás során, akár abban, hogy valakit meg kell gyógyítani, de aztán a regény végén természetesen az eredeti funkciója, hogy büntessen és kínozzon és öljön meg valakit, aki nagyon nagy bűnök követett el, az afelé fordul a történet.
Mennyi a valóság és a fikció aránya?
Az látszik, hogy dolgoztás, te nem vagy történész, ugye?
Nem
de
vagyok
azért,
történész.
De azért munka az van benne, a felkészülésből.
Hát az az igazság, hogy olyan történészeket kerestem meg, akiknek ez a korszak a szívügye, és 20-30-40 éveket fektetnek abba, hogy egy-egy pici morzsát kikutassanak, ami nekem a regényben csak egy mondat lesz, de egyébként nagyon fontos mondat akár, vagy megvilágítja, hogy miért kellett pénzügyi reformokat bevezetni, miért nagy bűn a pénzhamisítás, hogyan verték a pénzt ekkoriban van az éremkép, hogyan változott meg, de nyilván az affinitás az megvan bennem, vagy az érdeklődés, de a kutatási része az nem az én érdemem.
Igen, ez is kapcsolódik a hóhérhoz, mert ugye Mátyás elég keményen büntette a pénzhamisítást.
Ja, igen.
Ott azért
igen.
Halál járt, úgyhogy a
pénzügyi
szigor egyik része volt, ugye a monetáris politikai eszköztár egyik része
így
volt.
Van, így van, hiszen az, hogyha ugye ő azt szerette volna, hogy az általa vert érméknek a súly értéke és a nemesfém értéke ne változzon. Ugye ez itt lehetett a legnagyobb csalásokat elkövetni, lecsíptek belőle, vagy egy részt vontak be ezüsttel aranyjal, és ő tudta, hogyha ő stabil pénzt verett, és egy idő után ő már nem is hívta vissza a pénzeket, tehát megmaradt ugyanaz a pénzérme, nem változtatott rajta, hogy hogy nézzen ki. És Európában egyre jobban becsülték és elfogadták. És akkor ő tudta, hogy ha az ő pénze stabil, megvan az értéke, akkor bárhol tudnak vele fizetni. Nem kell az átváltáson mondjuk veszíteni.
Igen, már csak azért is megbecsülték, mert ugye azért az uralkodói körökben is egy nagy társasjáték volt. Tehát a pénzhigítás, ugye, amikor az arany részt egy csökkentették a hivatalos vert pénzekbe, csak hát ugye az ott is inflációt gerjesztett, úgyhogy ez egy ilyen erős pénz, az kivívta maga.
Beszéljünk akkor nagyon viccesen írja a kedves hallgató a fűszereplőről, hogy ki a fűszereplő. Ugye gyógynövények is igen fontos szerepet kapnak ebben a regényben. Minden fejezet cím egy gyógy vagy fűszernövény
neve. De
hát
az egész kötet olyan, mint hogyha ilyen levendula blébe lenne mártva, hogy a lapok széle.
Lehet, hogy abban is van.
Nem véletlenül.
Aha. Olyan illata
is
van? Az
első kötetnek illata nincsen, sajnos.
Nagyon finom könyvszaga van, az jó.
A levendula az egy fontos növény a sok-sok gyógynövény között, mert a levendula többször fölbukkan, még más növények csak egy-egy fejezetben, mert a levendulának az illata az, ami életre hív majd egy emlékképet, ami a nyomozás során fontossá válik. A főszereplő pedig egy fiktív személy, egy Zsófia, a bölcsesség asszonya, aki ebből él, hogy gyógynövényekkel gyógyít, vagy tart tisztán dolgokat, vagy tisztítja a teret. És ő az, akinek ez a szerep jut, hogy segítsen a város vezetésének egy gyilkosságot kinyomozni, miközben minden fejezetben valamilyen módon ezek a gyógynövények az olvasót is terelgetik egyébként, hogy mit vegyenek le akkor, ha fáj a fejük, milyen teát fűzzenek akkor, ha álmatlanság gyötri őket. Tehát egy picit edukálni szerettem volna, vagy afelé irányítani az olvasóimat, hogy használják a növényeknek az erejét, és ne a kémiai úton előállított leggyorsabb megoldásokat választnak, miközben a természet is ad nekünk mindenféle gyógyszert.
Ez egyre izgalmasabb, egy jó kis történelmi kalandregény, közben szörcsölgetünk egy kis gyógyteát, vagy valamit. Ez ilyenkor pont egy jó szórakozás lehet. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, nagyon izgalmas, és nagyon, nagyon örülünk ennek, hogy megszületett ez a könyv, és akkor, ahogy említettem, hogy az elején nyilván van egy olyan terv, hogy majd így folytatódik ez a sok...
Igen, ezt három részre terveztem, ugye én először Bártfán a reneszánsz részt szerettem volna feldolgozni, ugye Mátyás korát, de pont azért Mátyás uralkodásának utolsó évében kezdődik a történet, mert az én nagy kedvencem az második Ulászló lesz, akit a történészek több száz évig nagyon elítéltek és gyengekező uralkodónak írták le, miközben egy zseniális uralkodó volt, és nagyon sok jó döntést hozott akár az ország érdekében, akár a stabilizáció folytatása érdekében, és a városházát azt ő építeti föl Bártfán, meghálálva egy nagyon nagy ügyet, amit én is csak most tudtam meg, hogy ott megtörtént, és az ő szerepe, az ő uralkodása lesz a második résznek a fő motívuma, ami majd most idén tavasszal fog megjelenni.
Nagyon klassz, várjuk akkor azt is, meg ebbe is nyilván beleolvasunk, sőt elolvassuk. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, sok
köszönöm
sikert a
továbbiakhoz,
szervusz, szia!
Köszönöm, sziasztok!
Pap Noémi íróval beszélgettünk, ahogy hallható, egy ilyen három részes kalandregény első részéről, az Ezüst pénz átkáról, ami a Bártfai Füves asszony kalandjairól, vagyis hát ő áll a centrumban, de hát más szereplők is vannak. Egy izgalmas kis történelmi kalandregénynek ígérkezik.